Több algoritmus is előjött az előadáson, ezek közül a legegyszerűbbel kezdjük, ami már adott esetben szerintem BS-ből is elő kellett, hogy kerüljön, ez pedig a szélességi bejárás volt. Emlékszik valaki, hogy a szélességi bejárás ez mire jó és mit csinál? Nem sok jelentkező. Tehát bejárásoknak a lényege az az, hogy adva van egy gráf, és ennek a gráfnak a csúcsait valahogy végiglátogatjuk, valamilyen algoritmus szerint. Ha én felrajzolok a táblára egy gráfot, és azt mondom, hogy soroljátok fel a csúcsait, akkor ezt valószínűleg fel fogjátok tudni sorolni, ugye? Tehát így ránéztek, és akkor valamilyen sorrendben így fölírjátok a füzetetekbe a csúcsokat. Na most, hogyha ti egy számítógép lennétek, akkor már kicsit nagyobb bajba lennétek azzal, hogy én ide felrajzolom ezt a gráfot a táblára, és ti felsoroljátok a csúcsait. Akár valahogy ez is megoldható lenne, de ugye nyilvánvalóan, hogyha én nem is rajzolok semmit, csak egyszerűen megadok egy kódban, egy valamilyen adatszerkezetben egy csomó élet, csomó pontot, meg köztük éleket, akkor egyáltalán nem triviális, hogy most mi alapján járjátok be azt a gráfot, soroljátok fel a csúcsait vagy az éleit. Tehát a bejáró algoritmusok legelőször is azt fogják csinálni, hogy valami szisztematikus módon végigmennek a gráfnak a csúcsain, vagy az élein, és vagy az élein. Két fontos bejáró algoritmus van, ami továbbra is állítom, hogy szerintem már előfordult BS-ből. Az egyik a szélességi bejárás, amit most mindjárt meg fogunk nézni, a másik a mélységi bejárás, ami majd később jön elő bővebben. Szélességi bejárásnak az a lényege, hogy adva van a gráfom, elindulok egy csúcsból, és meglátogatom ennek a csúcsnak az összes szomszédját. Meglátogattam őket, akkor ha ennek a csúcsnak az összes szomszédjával végeztem, akkor jön a következő szinten lévő csúcs, tehát valamelyik szomszéd, és annak látogatom meg az összes szomszédját. Jó, hogyha ezekkel végeztem, akkor mielőtt, vagy ezzel az elsővel végeztem, mielőtt itt tovább mennék, fogom, és még ezen a szinten haladok, és ezeknek is az összes szomszédját, hogyha van olyan, mondjuk ennek nincsen, ezt végiglátogatom. Jó, mik következnek ebből? Először is, amit így kapni fogok, az egy feszítő fája lesz a gráfnak. Tegyük fel, hogy az eredeti gráf összefüggő, jó? Hogyha nem összefüggő, akkor minden komponensre igaz az, amit itt most elmondunk. De tegyük fel, hogy összefüggő, akkor egy feszítő fát fogok kapni, az úgynevezett szélességi feszítő fát. Azért szélességi, mert úgy látható, hogy ez így széltébe terebélyesedik. Ugye mindig az összes lehetséges úton tovább megyek. Egy lépést. Szemben a mélységivel, ahogy már azt fogjuk látni, hogy az úgy lefelé terebélyesedik. Jó, tehát egy feszítőfát fogok kapni. Azt még nem mondtam, az abból következik, hogy feszítőfa lesz, hogy ugye ha egy pontban már jártam, tehát mi van akkor, hogyha ennek a pontnak mondjuk ez szomszédja. De behúzok egy ilyen fekete élet. Jó, tehát a gráfban az az él is benne van, de a szélességi bejáráskor azon az élen nem megyek keresztül. Ugye akkor amikor ennek a szomszédait tekintem, akkor megpróbálok ide lépni, de látom, hogy őt már bejártam, tehát arra már nem megyek vissza, nem megyek tovább. Ha vannak még bejáratlan szomszédai, akkor arra felé folytatom. Megvalósítás tekintetében nagyjából az történik, ugye, hogy ha van egy új pont, mondjuk itt tartok, nekik nincs szomszédjuk, több, itt tartok, és neki van három szomszédja, akkor ezt a három élet hozzáveszem a szélességi fához, és veszek egy olyan adatszerkezetet, amit úgy hívnak, hogy sor, vagy first in, first out, belerakom ezt a három elemet, hogy az ő szomszédaikat majd még meg kell vizsgálnom. De előbb megnézem ennek a szomszédait, őket is belerakom ebbe a sorba, és amikor ezen a szinten már végeztem, akkor nézem, veszem ki a sorból az első elemet, jönnek az ő szomszédai, azok is belekerülnek a sorba. Tehát ha itt van még két elem, ugye a sor itt aktuálisan úgy nézett ki, hogy ez a hat elem volt benne, az elsőt kivettem, a szomszédait belerakom utána. Tehát a szélességi bejárást egy sor, mint adatszerkezet segítségével lehet egyszerűen megvalósítani. Szemben a mélységi bejárással, ahol látjuk majd, hogy ott egy verem, vagy stack, vagy last in, first out adatszerkezetet kell használni. Jó, tehát ez volt nagyjából a szélességi bejárás. Még azért olyan kérdéseket tennék föl, hogy mi a véleményünk erről a másodikként behúzott szaggatott gráféről? Lehet-e ilyen éle a gráfnak? Akkor, hogyha a szélességi bejárása az így indul, mint ahogy ez a piros. Nem? Miért nem? Ugye? Nagyon jó. Irányítatlan gráfról van szó, tehát bármelyik irányba léphetek az élein. Ha ez az él itt lenne, akkor ezt a pontot már itt, ennek a pontnak a szomszédjaként belevettem volna a fába. Tehát irányítatlan gráfban, ha szélességi bejárásom van, akkor minden olyan él, ami nem kerül bele ebbe a szélességi feszítőfába, a gráfnak az összes ilyen éle, az a fa szintjei között vagy egyet lép, vagy egyet se, ami azt jelenti, hogy azonos szinten belül persze itt mehetnek élek akárhogy. Jó, de olyan nem lehet, hogy a szélességi fa legalább két szintjét így átugorja egy éle a gráfnak. Irányított esetben ez persze előfordulhat, de csak akkor, ha ez egy fölfelé irányított él. Jó, szerintem akkor most egy kis időt hagyok arra, hogy az első példát mindenki elolvassa és megpróbálja feldolgozni. Arról szól, hogy megvan adva egy gráf éllistával, és fel kell rajzolni, és meg kell adni egy szélességi feszítő felet, ami az A csúcsból indul, és meg kell határozni, hogy melyik csúcs milyen messze van az A csúcstól. Valahol maradtak extra? Ah, itt. Na, tudja valaki mondani, hogy indul ez, merre megy? Csináljuk azt, hogy ide berajzolom úgy, ahogy az előbb volt, így szépen szintekkel, és közben ide föntre feketével ugyanazt berajzolom, hogy hogy néz ki az eredeti gráfban ez a szélességi fal. No, tehát annyit segítek, hogy az A-ból indulunk. Hova lépünk? De csináljuk azt, hogy egyrészt akkor meglátogatom az A-nak a szomszédait, B-t, C-t. Akkor csináljuk azt, hogy én ideírom azt a sort, amiről szó volt. Jó? Tehát meglátogattam új pontokat, a B-t és a C-t, beraktam őket a sorba. És most befejeződött az A szomszédainak meglátogatása, akkor kiveszem a sorból az első elemet, aki a B. Ugye? Tehát őt kivettem a sorból. És meglátogatom a B szomszédait, kik lesznek azok. Hát ugye a D meg az A, de az A-ban már jártam, tehát most újonnan csak a D. És akkor ugye őt is elhelyezem a sorban, hogy ő a következő, akit még majd, vagy ahonnan indulva még majd folytatni akarom a bejárást. Jó? Befejeztem a B szomszédait, akkor jönnek a C, ugye megint megnézem, mi van a sorban, C, kiveszem, kik a szomszédai. Az A meg a D. Ugye, de itt, ha akarom, akkor behúzhatom ezt az élet, az eredeti, pontosabban a szélességi feszítőn fámhoz hozzáadom így pirossal. A fekete lesz a feszítőfa persze. Csak úgy jelezné, hogy itt van még az eredeti gráfnak ez az éle, ami nem kerül be ebbe a szélességi fába. Ugye, hogyha az a feladat, hogy egy gráfban keressek kört, vagy döntsem el, hogy van-e kör, akkor ez például egy elég jó algoritmus. Rögtön ugye, amikor egy olyan élet találok, ami nem az eredeti, bocsánat, ami nem kerül be a szélességi feszítőfába, akkor ő egy kör. Már nem az él maga, hanem az az él, az kijelöl nekem egy kört. Jó, tehát a C-vel végeztem, neki már nem volt meglátogatatlan szomszédja. Következő elem a sorban az a D. Ugye, kiveszem, nézem a szomszédait. E és F. Berakom őket a sorba. Akkor a D-vel is végeztem. Ugye a következő elem, aki a sorban van, az E. Kik az E-nek a szomszédai? Hát megint elsőként ugye mondjuk megtalálom az F-et, ha akarom itt jelölöm, hogy az egy nem fa él, tehát egy szélességi feszítőfán kívüli él. Ja, itt akkor ez megint kijelöl egy, pontosan egy kört a feszítőfa néhány élével együtt. Illetve az E még szomszédos, ha jól nézem a G-vel, ezt is berakom a sorba. Következőleg jön az F, ott ugye megint találok egy új szomszédot, aki a H. Illetve találok egy létező szomszédot, aki a G. És persze a H-t is berakom a sorba. Jó, nincs több szomszédja az F-nek, megint oda megyek a sorhoz, megkérdezem, hogy ki az ő első eleme, a G. Ugye annak már nincsen új szomszédja, még azt észreveszem, hogy a H-ba megy egy él. Sorba már nem rakok senkit, kiveszem a H-t, megnézem, a H-nak sincs már új szomszédja, sorba nem rakok senkit, új élem nincsen, megkérdezem a sort, hogy ki a következő, és a sor azt mondja, hogy üres, ilyenkor ért véget a bejárás. De most, hogyha nem összefüggő gráfom lenne, akkor lenne itt még valami másik komponens, akkor abból a komponensből is kiszúrnék egy pontot, mint itt volt az A, elindítom onnan a bejárást. Bejárom azt a komponenst, és így tovább. És akkor, hogyha megnézem ezt az ábrát, akkor ezen szépen látszik, ugye az A ponttól vett távolsága a pontoknak, a szintek. Az A az 0, a B, C 1, a D 2, az E, F 3, a G, H pedig majdnem sikerült 4. Jó, tehát a szélességi bejárás az ennyi. Amiért nagyon jó az az, ugye, hogy minden egyes élét, illetve csúcsát lényegében egyszer vizsgálom meg a gráfnak, vagy hát konstant sokszor. Tehát mondjuk ugye itt látszott, hogy minden élet, amikor néztem, akkor rögtön felrajzoltam a táblára, és semmit nem néztem kétszer, illetve hát, hogyha úgy veszük, akkor minden élet mind a két irányból néztem. Jó. De akkor is konstant sokszor vizsgálok egy élet. Tehát egy N élő és E, bocsánat, N csúcsú és E élő gráfon, ez ordo N plusz E időben fut. Tehát lényegében lineáris időben. Egyébként ez a mélységi bejárásra is igaz lesz. Jó. Nézzük végig az algoritmusokat, amik előjöttek, jó, és aztán utána menjünk olyan példákra, ahol ezeket így jobban használni lehet. A második példa az ugye rögtön a szélességi bejárásnak egy alkalmazása. Nevezetesen, most azt nem fogjuk előről végignézni, de tanultátok a magyar módszert, ami arra használatos, hogy van egy páros gráf, aminek a pontjai tehát két pontosztályra oszthatók úgy, hogy ahogy az ábra is mutatja, egy pontosztályon belül nem mennek élek, hanem az összes éle a gráfnak a két pontosztály között megy. Ugye ezeket úgy hívjuk, hogy páros gráfok, pontosan azok a gráfok ilyenek, amik két színnel kiszínezhetőek, egyik pontosztály az egyik szín, a másik pontosztály a másik szín, illetve pontosan azok a gráfok ilyenek, amikben nincs páratlan kör. Jó, egy fa, az páros gráf? Ki szerint páros gráf egy fa? Igen, tehát most volt róla szó, hogy akikben nincs páratlan kör, egy fában semmilyen kör nincsen, tehát páratlan sem. Jó, tehát itt van egy páros gráf, amit mindjárt felrajzolok. És ugye volt a magyar módszer, ami abból állt, hogy maximális darabszámú élből álló párosítást keresünk. A párosítás ez egy olyan valami, most ha nem vennétek föl, azt mondtam volna, hogy állatfaj, de a párosítás ez egy olyan valami, ami itt az ábrán a vastagított élekkel látszik, hogy minden egyes pontját a gráfnak legfeljebb egy párosítás él érinti. Tehát független éleknek egy halmaza. Jó, és ilyenből keresünk lehető legtöbb élből állót, ha azok fiúk meg lányok, akkor és ugye az élek köztük, amit majd mindjárt berajzolok, azt reprezentálják, hogy ki szimpatizál kivel, akkor szeretnénk ilyen párokat összeállítani belőlük, lehetőleg minél többet. Ez a legegyszerűbb magyarázata. Jó, tehát szándékaim szerint ez a kaotikus valami a táblán, ez ugyanaz a gráf, mint ami szépen le van a papírra rajzolva. Ugye a fekete élek reprezentálnak benne egy aktuálisan meglévő párosítást. Minden pontra legfeljebb egy fekete él illeszkedik. Itt persze van olyan pont is, ugye ő és ő, akire nem illeszkedik fekete él. Még annyit csináljunk meg. Hogy megszámozzuk és megbetűzzük a két pontosztályt, hogy egyszerűbb legyen foglalkozni velük. Na most a magyar módszer abból áll, hogy van egy aktuális párosításunk, és ezt úgy próbáljuk megnövelni, hogy úgynevezett javítóutakat keresünk. A javítóút, ez megint PS-ből volt már, tehát itt most nem akarnám magyaragozni, abból áll, hogy elindulunk egy párosítatlan pontból, mondjuk most ez a D pont, és alternálva lépünk nem párosításbeli és párosításbeli éleken. Tehát egy piros, egy fekete, egy piros, egy fekete. Ugye, ha találunk egy olyan utat, ami... mondjuk így néz ki, és egyik végén sem bővíthető fekete, azaz párosításbeli éllel, akkor ennek az útnak a mentén tudunk javítani. Mert ugye ez a pont, meg ez a pont, a két végpont az nincs párosítva. Ettől javító út a javító út. Másrészt alternál. Tehát, hogyha kidobjuk ezt a két fekete élet a párosításból, akkor ugye ez a négy középső pont sem lesz párosítva, és pont be tudjuk venni a három piros élet. És akkor egyel megnöveltük a párosításbeli élek számát. És akkor így ezt ismételgetjük. Ugye ezt be lehet bizonyítani, hogy ha ezt megfelelően csináljuk, akkor tényleg egy maximális párosítást kapunk. És ahol a szélességi bejárás bejött a képbe, az az, hogy hogy találjuk meg ezeket a javítóutakat. Emlékeztek, hogy hogy volt? Tehát azt mondtam, hogy kiindulunk egy pontból, amelyik nincs párosítva. Ilyet ugye azért könnyű találni, mert megnézem a gráfnak a pontjait, és látom, hogy melyikre nem illeszkedik párosításbeli él. Mondjuk most a D pont az egy ilyen. Ha ő nincs párosítva, akkor ő belőle csak párosításon kívüli, azaz piros élek mennek ki. Most olyat csinálok, mint a szélességi bejárás, de nem egészen az lesz. Mindig az első, a harmadik, az ötödik a páratlan lépésekben piros, tehát nem párosításbeli éleken lépek, a páros lépéseken pedig párosításbeli éleken fogok lépni, feketéken, és itt lesz eltérés a szélességi bejárástól. Tehát olyasmit csinálok, ugyanannyi idővel, ugyanazzal a technikával megoldható, de különbség lesz a között, hogy piros vagy fekete éleket vizsgálok. Első lépésben tehát piros, nem párosításbeli éleken megyek, eljutok oda, hogy 1, 2, 4. Mi van akkor, hogyha ennek a három pontnak valamelyiken nincs párosítva, tehát nincs belőle kiinduló fekete él? Igen, ez... azért gondoljuk meg, ez hosszú távon nem egy jó megoldás, a nem párosított pontokat ugye elhagyjuk. Tehát mondjuk, hogyha ez az első pontban nem menne bele ez a fekete él a B-ből, akkor mi lenne? Igen, tehát akkor ez maga egy javítóút lenne, ugye? Mert párosítatlanból indul, párosítatlanba érkezne, és alternáló út, felváltva vannak piros meg fekete élei. Tehát akkor így találnék egy plusz élet, amit simán belevehetnék a párosításba. Az itt is látszik, hogy ha az egyes nem lenne már bepárosítva, akkor simán a D-t az egyessel párosítom. Jó? Ha viszont vannak párosításbeli élek, akkor egyszerűen azon tovább lépek. Tehát a páros szinteken nem szélességi bejárok meg semmi, hanem csak a párosításbeli éleken lelépek. Ja, az egyesnek a B a párja, a kettesnek az A, a négyesnek pedig a C. És akkor innen, megint ezen a páratlan szinten, nem párosításbeli piros éleken megyek tovább, megint ilyen szélességi bejárás szerűen, ahol még nem jártam. Azt mondja, a B-ből tudnék menni a kettesbe, de hát oda nem érdemes, ott már jártam. Tehát ezen az úton elakadok, de ez sajnos nem egy javító út, ugye, mert nem piros éllel végződik. Most hiába dobom ki ezt a párosítás élet, hogyha csak egy másikat tudok bevenni helyette. Az A-ból hasonlóan csak az egyesbe tudnék menni, de annak nincs értelme, ott már jártam. A C-ből tudok menni a hármasba, ami új. Jó? És akkor a hármasnak megint megnézem, hogy ki a párja, az az E. És az E-ből pedig mehetek az 1-esbe, az 5-ösbe vagy a 6-osba. Az 1-esbe megint nem érdemes menni, ott már jártam. De új az 5 és a 6. És akkor megnézem, az 5-ösnek van párja, az az F. Azzal nem haladtam sokat. De a 6-osnak nincs párja, úgyhogy itt megtaláltam egy javító utat, ami ugye így néz ki. Tehát, hogyha beveszem azokat az éleket, hogy D4, C3 és E6, a piros éleket, illetve kidobom a 4C és 3E éleket, a fekete éleket, akkor ugye egyel nagyobb párosítást kapok. Ennek a javítóútnak a mentén. És hát látszik, hogy az itt most már maximális is lesz, hiszen 6 párosításért kapok úgy, és 12 ponton van, de hogyha nem ez lenne a helyzet, akkor ezt folytatom. És ugye azért jó az algoritmus, amit még egyszer be lehet bizonyítani róla, hogyha viszont itt nem találnék javítóutat, tehát mondjuk a 6-osnak is lenne még valaki szomszédja, és akkor ott fejeződne be, akkor ezzel lényegében bebizonyítanám, hogy nincs ennél nagyobb párosítás. Jó? Ez csak egy ilyen szép alkalmazás a szélességi bejárásnak. Vannak a példasorban egyébként olyan példák, amik maximális párosítás keresésére mennek ki. Jó. Na, kérdés? Jó, ha nincsen, akkor nézzük meg a hármast. Illetve rögtön megfelezem a táblát, mert két különböző algoritmussal ugyanazt a feladatot kell majd megoldani. A 10-es lesz a másik fele, jó? A gráf az ugyanaz lesz, ami a 3-as példában le van rajzolva. Ezt rajzoljuk ide mondjuk. Jó, és a feladat az mindkét esetben az lesz, hogy az első esetben az lesz, hogy az A csúcsból, a második esetben pedig az lesz, hogy az összes csúcsból, az összes többibe legrövidebb utakat keressünk. A hármas feladat, bocsánat, itt van az, hogy sosem tudom, de azt hiszem így jól van írva a Bellman-Ford. Algoritmust fogjuk használni. A 10-esnél pedig a Floyd algoritmust. Közös vonása mindkét algoritmusnak, hogy irányított gráfban, ha irányítatlan a gráf, akkor minden élet oda-vissza behúzhatunk, és akkor irányított lesz, találják meg bizonyos pontpárok között a legrövidebb utat. A Bellman-Ford még egyszer az egy kitüntetett pontból az összes többibe, a Floyd pedig az összes pontból az összes többibe megtalálja a legrövidebb utakat, feltéve, hogy a gráfban nincsen negatív összsúlyú kör. Ugye, ha van negatív összsúlyú kör, akkor azon így tudok körbe-körbe szaladgálni, ameddig csak akarok, tehát ott így egyáltalán kérdés, hogy mi értelme van annak, hogy a legrövidebb. És akkor, ahogy így szaladok körbe, így egyre nagyobb és nagyobb negatív számot összegzek, tehát azzal nem fog növekedni az úthossza, sőt. No, tehát a negatív összsúlyú kört azt kizárjuk teljes egészében. Negatív élek, ahogy az ábrán van, azok lehetnek. A negatív összsúlyú kör hiánya másrészt azt jelenti, ugye, hogyha irányítatlan a gráf, és ebből úgy kapok irányított gráfot, hogy egy élet oda is, meg vissza is behúzok, akkor ha az negatív súlyú volt, ott rögtön kapok egy negatív összsúlyú kört. Még egy mínusz három súlyú irányítatlan élből ugye lesz egy mínusz három oda, mínusz három vissza kör. Tehát irányítatlan gráfnál sajnos az is feltétel, hogy negatív élsúly se legyen egyáltalán. Jó. Mind a két algoritmus, ugye szerepelt az előadáson mind a kettő, tehát ezen már bőven túl vagytok, akkor emlékeztek rá, mind a kettő dinamikus programozáson alapul. A Bellman-Ford az azt csinálja, hogy először nézi az egy hosszú utakat, egy élből álló utakat, aztán a két élből álló utakat, a három élből álló utakat, a négy élből álló utakat, stb. Tehát itt a változó, ami szalad, az az út hossza lesz. Még pontosabban az élszáma. Tehát fogunk egy tömböt használni, mondjuk egy T-tömböt, és ennek a T-tömbnek ugye az első, a második, a harmadik, a negyedik, az ötödik, stb. Értéke, tehát mindig az egész tömböt frissíteni fogjuk, az az A csúcsból induló, egy darab, legfeljebb két darab, legfeljebb három darab, legfeljebb négy darab, legfeljebb öt darab élből álló utakat fogja tartalmazni. Jó, tehát a negyedik az nem a pontosan négy, mint ahogy mondjuk az előbb volt a házi feladatnál, hanem az a legfeljebb négy hosszú utakat takarja. És akkor ide fölírom a csúcsokat, hogy B, C, D, E, tehát meg fogom tudni rögtön határozni az A csúcsból minden más pontba induló legrövidebb utakat. Hány ilyen iteráción kell majd keresztül menjek? Most miért ötöt írtam? Kell öt? Ja, egyszerű utakat keresek, tehát nem lehet az út közepén valahogy egy kör, hogy visszamegyek ugyanoda, és aztán folytatom. Tehát ilyenek nincsenek. Akkor hány csúcson mehetek keresztül az A-ból indulva, mire eljutok valahova? Hát az összes többi, ugye? Tehát négy. Magyarul igazából nekem az ötödik sor az már nem is kell, csak úgy neki lendültem, és nagyon szépen írtam. No, tehát elég lesz nekem ezt, ha n csúcsú a gráf, akkor ugye n-1-ből állhat a leghosszabb egyszerű út, tehát n-1 iterációig nézni. Jó, egyébként ugye, mivel negatív kör nem lehet, egy ilyen körnek az összege legalább nulla, tehát értelmese lenne, hogy ezt nézzem. Jó, na hogy működik a dolog? Ugye az egyélből álló utakat, azokat könnyen ki tudom tölteni, mert azt mondom, hogy az A-nak kik a szomszédai, és oda milyen távolságon lehet eljutni. Tehát az A-ból tudok menni mínusz hárommal a B-be, és ide alsó indexbe beírom, hogy az A-ból jöttem, jó? Ez arra lesz jó, hogy nem csak az út hosszakat, hanem a konkrét utakat is végig tudom követni visszafelé. Illetve az A-ból tudok menni a D-be, egy hosszan. Tehát a legfeljebb egy hosszú utakat könnyen kitöltöm. És onnan kezdve, hogy egy legfeljebb kettő hosszú, mi lesz ez a képlet, amit használok? Kicsit ezt idébb húzom. Ugye a legfeljebb i plusz egy hosszú út, ami a V-ben ér véget, és A-ból indul, az milyen hosszú? Valamire a leghosszabb utakat mondogatom itt folyton, és a legrövidebb utat keresünk, jó? Minden leghosszabbat cseréljetek ki legrövidebbre a szalagon majd. Jó, tehát legrövidebb utakat keresünk, A csúcsból minden más csúcsba. A legrövidebb i plusz 1 hosszú, legfeljebb i plusz 1 hosszú út, ami v-be megy a-ból, az milyen lehet? A legfeljebb i plusz 1 hosszút szeretném szétbontani két esetre. Igen, hát eredetileg sima szomszédja az ugye csak itt a legelején lesz. Tehát ha most egy nagy gráfot képzelünk el, ott az már nem segít, hogy most konkrétan szomszédja az A pontnak, vagy többen is átmentünk. Igen, a legfeljebb i plusz 1 az vagy pontosan i plusz 1, vagy legfeljebb i. Ugye? A legfeljebb i hosszú utak, azok megvannak. Tehát két dolognak fogom venni a minimumát. A legfeljebb i hosszú v-be menők, ez egyszerűen a fölötte lévő cella lesz, ugye? Vagy ha ezt ugye nem táblázatként töltöm ki, hanem rájövök, hogy mondjuk tulajdonképpen legfeljebb két darab ilyen vektort használva elég, akkor az adott vektornak az előző értéke. Tehát ez a kisebb egyenlő i hosszú. Vagy a másik eset, ugye, hogy pontosan i plusz 1 hosszú, akkor pedig i hosszon elmegyek valami u csúcsba, és aztán veszem az uv élnek a súlyát. Tehát ugye ez az uv súlya. És hát ez pedig egy i hosszú. Hát arra is használtam a fölötte lévőt. Ugye a legfeljebb i plusz, bocsánat, a legfeljebb i hosszú, a közül a minimális, az tartalmazza a pontosan i hosszút. Jó, tehát ennyi. Minden egyes cellát, amikor kitöltök, ugye emiatt a második tag miatt, a fölötte lévő teljes sort végig kell vizsgáljam, tehát egy cella kitöltése az n lépés, körülbelül, nagyságrendileg. Ugye egy sorban van n darab cella, megint körülbelül, az n négyzet, és van, az előbb beszéltük, hogy körülbelül n nagyságrendű sor, tehát összesen n köbös lesz az algoritmus. De n köb alatt egy adott pontból minden más pontban megkapom az úthosszakat. Jó, a második sort ugye hogy töltöm? Megnézem, hogy a b-be. Ugye két dolgot minimalizálok, a mínusz 3-at, illetve megnézem, hogy a B-be mely pontokból lehet eljutni, az A-ból lehet csak eljutni. Akkor ugye hozzáadom, az A-ból kiinduló éleket meg most itt legegyszerűbb esetben már figyelembe vettem, ugye az egy darab élen elérhetőek voltak pont itt az első sorban, tehát itt ez a második tag ez nem játszik egyelőre, úgyhogy ide akkor most legegyszerűbb esetben, bocsánat, ezt írom csak kicsivel, jó? Csináljuk azt, hogy bekarikázom, ami új. Jó? És akkor úgy szépen fog látszani. Elvileg ugye ide a C-hez, meg az E-hez beírtam valami végtelent. Hogy tudjam, hogy őket még nem tudtam elérni legfeljebb egy hosszú úton. Jó. C-ben honnan tudok eljutni? Hát ugye egyrészt az egyen rövidebb utak kapcsán még nem jutottam el oda. C-be viszont vezet él a B-ből. Tehát megnézem, hogy a B-be mennyi alatt jutottam el. Egy sorral fölötte mi van a B oszlopában, az mínusz 3, hozzáadom a BC él hosszát, ami 4. Akkor azt kapom, hogy 1, és a B-ből jöttem. Jó, D-be hogy tudok eljutni? Ugye egyrészt el tudtam jutni, 1 volt, ami fölötte volt. Másrészt a D-be vezet egy él a B-ből, ami 2 hosszú, tehát a mínusz 3-hoz hozzáadok 2-t, akkor itt azt kapom, hogy mínusz 1. Harmadrészt a C-ből a D-be menő élet, azt figyelembe veszem? Nem, mert ugye a C-be még csak most jutottam el, azt majd a következő körben fogom figyelembe venni. Itt még nincs semmi. Kettő közül a minimális, az a mínusz 1, és a B-ből jöttem. Jó? Az E-be honnan tudok eljutni? A C-ből vagy a D-ből. Ugye a C-ben nincsen fölötte semmi, oda még nem jutottam el egy lépésben. A D-be el tudtam jutni egy lépésben, az 1 volt, meg ahhoz hozzáadom a DE élet, az 4. És akkor ezzel megkaptam a legfeljebb 2 darab élből álló legrövidebb utakat. Ugye a B-be mínusz 3, 1, mínusz 1, 4. Addig oké? És akkor ezt csinálom tovább, akárhány pont is van még, itt szerencsére azért nincs sok. Ugye megint következő sor, a B-be honnan tudok lépni? Tudok lépni az A-ból, igazából a B-be csak az A-ból tudok, tehát ez most már nem fog változni. Itt akkor már nem írogatom végig, hogy mindig ezt a mínusz 3-at nézem, és az is marad a vége. C-be ugye tudok lépni a B-ből. A B-ben ez a mínusz 3, ez itt most már nem változott, tehát akkor a C sem fog változni. Ugye, mert most megint azt kell néznem, hogy ehhez a mínusz 3-hoz adok hozzá 4-et, az ugyanaz az 1 lesz. A D-be tudok lépni a B-ből, a C-ből, vagy az A-ból. Ugye az A-ból odalépve volt megint az 1, a B-ből ehhez a mínusz 3-hoz hozzáadom megint a 2-t, az mínusz 1. Ha a C-ből jövök, ez egy új dolog, ugye? Eddig onnan nem tudtam, az 1 meg 1 az 2. Tehát itt is marad a mínusz 1. Bocsánat, ezt nem is karikázom, ez nem új. Akkor igazából nem is írok inkább ide semmit. Jó, megint marad a mínusz 1. Jó, és az E-be el tudok jutni, ugye? A D-ből, az továbbra is 4. Bocsánat, nem. Mínusz 1-hez hozzáadok 3-at, az 2. Tehát 2, ha a D-ből jövök. Vagy el tudok jutni a C-ből, ugye 1, mínusz 2, az mínusz 1. Tehát ide akkor az kerül, hogy mínusz 1, és a C-ből jöttem. Rendben? Megvan, hogy ez hogy megy? Tényleg nagyon egyszerű, mindig csak egy adott cell a kitöltésekor meg kell nézni, hogy melyik élekkel tudok abba a pontba menni, és az egyel fölötte lévő sorból az azt a pontot, amit U-val van jelölve, tehát mondjuk egy UV éllel tudok az új pontba lépni, akkor megnézem, hogy az U-ba az egyel fölötte lévő sorban mennyi alatt jutottam el, és hozzáadom azt az élsúlyt, és minimumot veszek. És hát az utolsó sorban már nem fog változás történni, ha megnézitek, mert hát igazából itt már ugye csak az E javult, és az E-ből pedig nem megy ki semmi. Tehát a másik lehetőség, ahogy mondjuk szerintem leprogramozni nehezebb, adott esetben az E-hán könnyebb végignézni, az az, hogy minden sorban megnézitek, hogy mi az, ami frissült, tehát itt mondjuk a CDE, és akkor az azokból a pontokból kiinduló éleket elég nézni a következő sorhoz. Mert ugye ahhoz, hogy itt a harmadik sorba frissüljön valami, ahhoz az előzőnek frissülnie kellett a második sorban. Oké? Okay. És akkor ezt megkaptuk, ha konkrétan az útra is kíváncsi vagyok, ugye akkor azt kaptam, hogy mondjuk az E pontba vezető útak közül a minimális hosszú az mínusz 1 hosszú. Ha konkrétan az útra is kíváncsi vagyok, akkor tudom, hogy E, az utolsó előtti éle a C. Megnézem, mi van a C-nél, ott B van. Mi van a B-nél, ott A van, tehát megkaptam az utat is, hogy A, B, C, E. Rendben? Én nagyon ajánlom mindenkinek, mert itt most nem nagyon van idő végignézni, de van egy kicsit bonyolultabb gráf, a hetes példa. Azt akkor most rögtön mondom, hogy házi feladat, jó? Ami ugyanerről szól, tehát abszolút semmi ötlet nem kell hozzá, csak ezt a Bellman-Ford algoritmust ugyanígy egy kicsit nagyobb gráfon, azért nem vészes, 8 pontja van, végig kell nézni. Igazából így ennyi a megoldása neki. Látszik a kis satírozásokon, hogy azért, hogyha az ember közben sífutást néz, akkor néha el lehet számolni, de kicsi a megoldása, tehát gyorsan kijön. Jó, tehát a hetes az házi feladat. Tényleg nézzétek meg, hogyha otthon leültök úgy, mintha Z-hán kapnátok egy ilyen példát, hogy csak nektek kell, akkor látjátok-e minden lépését. És értitek-e, hogyha nem, akkor megnézzük jövő órán, hogy mi hol volt benne rossz. Ha nem kérdez vissza senki, akkor ezt valószínűleg nem fogom jövő órán csak azért, hogy fölírjam még egyszer a táblára megnézni. Jó? Na, és akkor most viszont maradjunk ugyanennél a gráfnál, és nézzük meg a Floyd algoritmust. Itt tehát az volt a Bellman-Fordnál még egyszer a dinamikus programozásunknak az alapja, hogy az utaknak az élszámát növeltük mindig. Ezzel szemben a Floydnál azt fogjuk nézni, hogy ha van egy út, mondjuk egy X-ből egy Y pontba, sőt, bocsánat, most még ezt így visszatörlöm, legyen az, hogy az I-edikből a J-edik pontba. A Floyd algoritmusnál megszámozom a pontokat tetszőlegesen, jó, 1-től N-ig valahogy számoztam a gráf pontjait. És az I-edikből a J-edikbe nézek egy utat, akkor az ugye vagy egy olyan út, ami simán az I-edikből a J-edikbe mutató él, tehát nincs belső pontja, vagy pedig egy olyan út, hogy itt belül szerepelnek mindenféle egyéb pontok belső pontként. És ami itt a futó változója lesz a dinamikus programozásnak, az ez a K szám, nevezetesen, hogy egy adott úton belső pontként mi a megengedett legnagyobb értékű csúcs. Jó, tehát itt akkor, ha már így néztük, akkor K, ez a belső tehát az lesz a dinamikus programozásunk utóváltozója, hogy a belső csúcsok, ugye első körben nem engedünk meg belső csúcsot, csak a közvetlen éleket, ezt ugye megint könnyű lesz megtalálni, tudom a gráf éleit. A második körben megengedem azt, hogy az egyes számú csúcs az belső csúcsként szerepeljen. A harmadik körben megengedem, hogy az egyes és vagy a kettes. És így tovább. Jó? Növelem a K-t. Nyilván, amikor elérem azt, hogy K egyenlő N, tehát az összes csúcsot megengedem belső csúcsként, akkor lényegében akármilyen utakat már megengedtem. Jó, tehát egy olyan legrövidebb utat keresek, lesz egy mondjuk M mátrixom, aminek a K-adik, tehát az MK mátrix, az i-edik csúcsa, vagy i-edik eleme, az azt fogja mondani, hogy a legrövidebb i út hossza ahol a belső csúcsok ugye az 1-2 k lehetnek. És akkor azt fogom csinálni, hogy ez a K ez indul nullától, ami ugye a nincs belső csúcs egy darabért, könnyű kitölteni egészségedre. Az M0 mátrix az lényegében a gráfnak a szomszédossági mátrixa, hogyha beleveszem az élsúlyokat, tehát hogyha súlyozottan tekintem az éleket. Illetve a K egyenlő N eset, az pedig ugye a legrövidebb utak, hiszen ott már minden megengedett. Tehát összesen n plusz egy darab mátrixot fogok kitölteni, megint n-szer n-es mátrix. Egy elemnek a kitöltése az konstans idő lesz, tehát n-szer n-es mátrixot körülbelül n-szer kitöltök, úgyhogy egy elem az konstans idő, az megint egy n-köbös algoritmus lesz. Tehát mind a két algoritmus n-köbös. Hogy megy ez? Itt egy kicsit már ugye nehezebb lerajzolni, mert ide most kéne rajzoljak akkor 5 darab mátrixot. Ugye a K egyenlő nulla eset az egyszerűen tényleg az, hogy melyik pontból melyik pontba megy él. Nem fogok 5 darab mátrixot felrajzolni, jó? Megpróbálom mondjuk 2-ben, vagy nem tudom, hogy lehet még értelmesen megoldani. Kicsit kipuskázom. Igen, 2-vel mondjuk megoldható a dolog, jó? Tehát az első eset, k egyenlő 0, nincs közbülső pont, lemásolom, hogy hol vannak élek. Az A-ból 1 megy a D-be, már 1 súlyú, mínusz 3 súlyú a B-be. A B-ből megy egy 2 súlyú a D-be, és egy 4 súlyú a C-be. C-ből megy egy 1 súlyú a D-be, és egy mínusz 2 súlyú az E-be. És a D-ből megy egy 3 súlyú az E-be. Ebből meg nem megy sehova. Jó, ez megint egy elég egyszerű gráf, hogyha valaki nagyon szeretné, akkor ugyancsak, bár ez egy kicsit azért már hosszabb, a 7-es példát megoldhatja nyugodtan a Floyd algoritmussal, és legalább az első pár kört, hogy lássa, hogy mi jön ki. Most ha egy kicsit didaktikusabb lettem volna, akkor ezt pirossal írom. És akkor rögtön idefér az, hogy először is számozzuk meg ezeket a csúcsokat értelemszerűen, tehát a A az 1, a B a 2, és így tovább. K egyenlő 1 eset, amikor tehát az 1-es sorszámú az A csúcsot megengedem közbülső csúcsként. Ez fog bármiféle javulást jelenteni? Ugye ezt most letörölném, és akkor oda alá képzeljétek el, hogy mi lesz itt a cellák kitöltésének szabálya. Tehát az M mátrix K plusz egyedik példányának az IJ eleme. Tehát I-ből J-be legfeljebb K plusz 1 lehet a belső csúcsoknak a sorszáma. Ez ugye egyenlő. Megint egy minimum. Nyilván I-ből J-be elmegyek úgy, hogy igazából legfeljebb K a belső csúcsok sorszáma. Ez ugye az olyan utak, hogy nincs benne K plusz 1 az útban. Tehát a K plusz 1. pont nincs benne az útban, akkor ugye legfeljebb K a belső száma. Jó, és a másik, amikor benne van, ugye belső csúcsként, tehát akkor megyek egy olyan úton, amiben legfeljebb K-k a belső csúcsok, és elmegyek I-ből az ominózus K plusz 1. pontba, illetve onnan tovább megyek a J-edikbe. Jó, tehát ha benne van ez a K plusz 1. pont, mint egy újonnan megengedett belső pont, akkor egyszerűen kettévágom annál a pontnál az utat, és az első fele is olyan, amiben nincsen csak legfeljebb K, mint belső pont, meg a második fele is olyan, mint amiben csak legfeljebb K a belső pont. Ugye? Ez logikus? Jó, és akkor ez elmegyek K plusz 1-ig, és onnan tovább. Tehát K egyenlő 1-re ugye rögtön látszik, hogy olyan, ami ez a tag, ugye, hogy tehát most itt a két K nem ugyanaz. Tehát egy olyan utat, ahol az egyes pontba megyek, olyat nem fogok találni, mert az A pontba nem mentem be sehonnan. Tehát az első érdekes eset az lesz, amikor azt mondom, hogy K egyenlő 2, és most már belső pontként újonnan megengedem a B pontot. És akkor ugye meg kell vizsgálni a mátrix minden egyes elemének kitöltésekor, hogy az aktuális elemet, ami oda van írva, felülírom-e, vagy felül tudom-e írni úgy, hogy egy, mondjuk melyik lesz az, mert hadd puskázzak innen, hogy mit fogunk felülírni. Nézzük az AC-t. Ja igen, az ráadásul még végtelen, persze, akkor könnyű lesz felülírni. Tehát ugye, amikor az AC elemet próbálom kitölteni, akkor mit vizsgálok meg? A-ból C-be menő utak, de most konkrétan az olyan utakat nézem, ami A-ból elmegyek az újonnan hozzávett pontba B-be, és aztán B-ből C-be. Tehát az AC kitöltésekor, most azt nézem, hogy AB, BC. ugye összeadom lényegében ezeket a távolságokat. Tehát ezért mondom, hogy konstant sok lépést kell megvizsgálni egy cella kitöltéséhez. A-ból B-be megyünk, az mínusz 3, B-ből C-be megyünk, az 4. Tehát akkor az A-ból C-be az ugye 1 lesz, illetve hát 1-nek és a már ott lévő számnak a minimuma. A már ott lévő szám az ugye most jelen esetben végtelen, tehát a minimum az 1. Hasonlóan itt, ami még változni fog, az AD cellát, amikor megpróbálom kitölteni, akkor ugye megnézem az A-ból B-be menő utat, az mínusz 3, majd a B-ből D-be menőt az 2, mínusz 3 meg 2 az mínusz 1, és a mínusz 1-et, illetve az 1-et nézem, melyik a minimális, a mínusz 1, tehát akkor ezt itt átírom ugye mínusz 1-re, és így javul. Most annyit hadd csaljak, jó, hogy a többi elem az nem fog javulni ebben a körben, hanem csak a K egyenlő 3 esetben. Azokat így be fogom keretezni, jó, amik K egyenlő 3 esetben. Tehát a mátrixnak a harmadik példánya, mert a harmadik szín már nincsen. A K egyenlő 3 az ugye azt engedi meg, hogy újonnan hozzávegyük a 3-as sorszámú, azaz a C pontot, mint belső pont. Tehát a K egyenlő 3 esetben azt fogom vizsgálni, hogy a C bemenő és a C-ből tovább menő utak javítanak-e valamit. Megint kicsit puskázva, ami itt érdekes lesz, az az AE, tehát A-ból E-be menően, ugye azt fogom nézni, hogy az AC plusz CE az milyen hosszú. Az AC az egy hosszú, a CE az pedig mínusz 2 hosszú, tehát ide fogok írni egy olyat, hogy mínusz 1. Ez már a K egyenlő 3-nak megfelelő. Jó, ezt értitek, hogy akkor minden cellára el kell játszani, csak most nem akarom tényleg itt az összes cellát egyesével megnézni, és aztán rájönni, hogy ott semmi nem történik. Még egy, ami érdekes lesz, az a BE cella, tehát a B-ből E-be menő utak, úgyhogy közben C-ben megállunk. Ugye B-ből C-be megyünk, majd aztán C-ből E-be megyünk. B-ből C-be az 4 hosszú, C-ből E-be az mínusz 2 hosszú, tehát ide jön egy 2-es. És aztán ugye jön a K egyenlő 4, ahol a D-t is megengedem új pontként. Ott semmi nem történik. Ezt ilyen kis piros pöttyel fogom jelölni, hogy mi az, amit úgy igazából megvizsgálunk. Ugye a D az újonnan megengedett pont, tehát azt nézzük, hogy a D-ből ugye csak az E-be tudunk tovább lépni, ezeket a cellákat fogjuk itt megnézni. Tehát olyanokat, hogy AD, DE, BD, DE és CD, DE. De mind a háromról azt fogjuk találni, ugye az AD, DE az mínusz 1 meg 3, ehhez képest az AE az mínusz 1, tehát ez nem javít. Ide egy 2-est szeretnék most írni, de az ott lévő mínusz 1 az annál már kisebb, tehát itt most nem javítok. A K egyenlő 4 esetben. BDDE, ugye a B-ből D-be az 2, meg 3 az 5. Az 5 az nagyobb, mint ez a 2-es, amit ide szeretnék írni. Illetve a CD meg a DE, a CD az 1, meg a DE az 3, 4, az nagyobb, mint a mínusz 2, ami itt szerepel. Tehát ezt a három cellát megvizsgálom, de nem frissítek. Tehát ez lesz a végső mátrix, ami kialakul, ahova nincs írva semmi, az végtelen. Hát ugye látszik, hogy minden pontból csak a nagyobb sorszámokba lehet eljutni, ez eddig nem lett meg. Illetve mondjuk, amit még érdemes megnézni, hogy az A pontból kiindulva ugyanazokat az úthosszakat kaptam el. Ugye mínusz 3, 1, mínusz 1, mínusz 1. Az úgy stimmel. Mint amik ott a legalsó bekarikázott számok. Jó, na most ha itt nyomon akarom követni az utakat, akkor az egy kicsit trükkös. Most azt itt nem fogjuk egy az egybe ezen a mátrixon megnézni, annyi, hogy amikor a, csak nem is ide akartam írni, hanem ide, amikor a minimumot úgy kapom meg, hogy a K plusz egyedik ponton keresztül megyek, akkor kiírom azt a K plusz egyedik pontot. Tehát lényegében ez egy ilyen két oldalra menő rekurzió, hogy kiszámolom ezt, ami persze hát nem rekurzívan, iteratívan fogom számolni. Megvan ez, utána kiírom a K plusz egyediket, mint középső pont, és aztán megvan ez. És ezeknek az utaknak a kiírásánál is ugye mindig a középső pontot írom ki, az előtte lévő, utána lévő pedig a maguk középső pontjait legenerálja, és akkor a végén meg fogom kapni, hogy mi a konkrét út. Ez úgy kóddal együtt benne van a könyvben, tehát most itt nem akarom ezzel húzni az időt, de plusz idő nélkül ez megoldható. Rendben? Na, egy kicsit ez így hosszú, tudom, de sajnos erre az órára ennyi algoritmus jutott. Hát nézzük meg a 4-es, 5-ös, 6-ost. Szerintem úgy... azok jó feladatok. Jó, tehát a 4-es feladat úgy szól, hogy éllistával adott a súlyozott élű G-gráf, tegyük fel, hogy az élek súlyai 1, 2 vagy 3 lehetnek. Jó, és javasoljunk ordó csúcsok száma plusz élek száma, ordó N plusz E költségű algoritmust az S pontból az összes többi pontba vívő legrövidebb utak hosszának a meghatározására. Jó, most tanultunk egy algoritmust, melyik alkalmas a kettő közül erre, a Bellman-Ford vagy a Floyd? S pontból az összes többibe. A Bellman-Ford az egy jó válasz. A Floyd is jó válasz. Ugye az, hogy tehát a Bellman-Ford az egyből az összes többibe, a Floyd pedig az összesből az összesbe. Tehát az, hogy egyből az összes többibe, azt mind a kettő megválaszolja. Mi ezeknek az algoritmusoknak a futási ideje? Ordó N köbb. Mit kér a feladat? Ordó N plusz E. Hogy viszonyul az ordó N plusz E az ordó N köbhöz? Ha valami ordó N plusz, bocsánat, ha valami ordó N köbb, amit találtunk, az teljesíti azt a feltételt, hogy ordó N plusz E kell legyen? Nem. Ugye az E az akár bizonyos gráfokra, a ritka gráfokra olyan N nagyságrendű is lehet, de még a sűrű gráfokra, ahol ugye minden ilyen be van húzva, ott is csak N, mondjuk minden csak egyszeresen, ott is csak N négyzet. Tehát ez nem, az ordó N köbös algoritmusunk az nem fogja ezt a feltételt teljesíteni. Valami mást kell találni. Mi segít nekünk abban, hogy mást találjunk? Jó, az EH-n a szomszéd, de az ugye kockázatos, tehát próbáljunk valami más segítséget találni. Hát ez nem egy általános gráf. Mit tudunk a gráfról? Éllistával adott, ez mondjuk még... Maximális súly 3. Hát ez most ugye olyan nem biztos, hogy segít, mert ugye a Bellman-Fordnál is, hogyha a maximális súly az akármilyen kicsivé tehető, leosztok valamivel, és akkor az lett a maximális súly. Tehát. De itt nem a maximális súlyt tudom. Itt nem azt mondja a feladat, hogy a maximális súly 3. Hogy 1, 2 vagy 3 lehet a háromféle súly. Hogyha nincsenek súlyok, tehát hogyha minden élnek egy a súlya, akkor mit tudok csinálni? Mohó mi? Igen. De ugye a mohó algoritmus az azt jelenti, hogy nem gondolkodom, csak így mindig hozzáveszek valamit. Tehát, hát jó, csak ugye mondjuk az van, hogy én keresem mondjuk ebből az A pontból ebbe a B-be a legrövidebb utat, és a mohó, vagy nem tudom, mit értünk mohó alatt, de én azt gondolnám, hogy ott úgy mondjuk beveszek éleket, amik még úgy nem voltak. Hát akkor itt találhatok simán kettő hosszú utat. Pont ezt keressük. Tehát súlyozatlan gráfban nincsenek élsúlyok, vagy ha úgy akarom mondani, akkor minden élsúly egy. Legrövidebb utat keresek egy adott pontból. Ott a pont, igen. Szélességűvel, ugye pont ezt csinálja, hogy elindul egy csúcsból, és fölveszi az első szintre azokat, akik egy messze vannak tőle. Aztán a következő szintre azokat, akik kettő messze vannak, három, és így tovább. Tehát minden szint pont az adott távolság, az eredeti ponttól adott távolságra lévő pontokat gyűjti össze. Oké? Okay? Ezt ugye mondtuk is az előbb, fölírtuk, hogy melyik pont milyen messze van az első példában az A ponttól. Tehát ha nincsenek élsúlyok, avagy minden élsúly egy, akkor sima szélességi bejárás. Na most itt annyival van megbolondítva, hogy lehet az élsúly 1, 2 vagy 3. Tehát, ha így rajzolom le az eredeti élet, hogy ugye neki egyes súlya, neki kettő, neki meg három. Kicsit csalva, hogy úgy vizuálisan látszódjon, hogy melyik él milyen nehéz. Akkor ugye amit mondasz, az valami olyasmi, hogy a kettő súlyú élből csinálok két darab soros egy súlyú élet, ugye? A három súlyúból meg három darab soros egy súlyú élet. És akkor persze a gráf további élei azok itt a két végpontján, a fekete pontokhoz kapcsolódhatnak. Tehát ugye a piros pontban nincs elágazás, az csak egy ilyen segédpont. És ha így ezt megcsinálom, akkor kapom ezt a G-vessző gráfot. Pontosabban az eredeti volt mondjuk a G, és akkor ebből kapok egy ilyen pirosakkal módosított G-vessző gráfot. És ha azon a gráfon csinálom a szélességi bejárást, akkor minden pontnak a távolsága ugye pont a súlyok szerinti távolság lesz. Ugye elképzelem ezt a gráfot, elindulok a S-ből, és nézem onnan, hogy mi milyen messze van, szélességi bejárással. Ugye, hogyha nem lennének súlyok, akkor az Y az 1 messze lenne az S-től. Most itt vannak súlyok, tehát simán nem működik a szélességi bejárás. Ezzel a trükkel ugye felosztom ezt a két élet, ezt az egy élet három élre, két ponttal, mondjuk valami U és V pontokkal. Elindítom az S-ből a bejárást, szép színes legyen. De azt kapom, hogy szomszédja neki az X, meg szomszédja neki az U. Aki ilyen közbülső pont, de engem ez most nem zavar, megyek tovább. Az X-nek szomszédja az Y, az U-nak szomszédja a V. És kész, akkor ugye ez lesz a szélességi feszítőfa módosított a G-vessző gráfban. Tehát minden eredeti pontra, még akár az S is inkább fekete. Minden eredeti, azaz fekete pontra megkaptam az ő távolságát. Ezeknek egy, ezeknek kettő. Az, hogy a piros ilyen pluszba fölvett pontokkal mi van, az igazából nem zavar, nem érdekel. Jó? Most ez ugye egész addig eljátszható, amíg 1, 2, 3 valami konstans sok súlyon van, amik úgy ezzel a felosztással valahogy mindegyik egyé tehető. Jó, azért arra vigyázzunk, hogyha mondjuk az van, hogy megadva, hogy minden élnek a súlya 1, 2, 3 vagy n fél, mondjuk, akkor ugye lehet, hogy egy élet n fél darab élre kell felbontani, tehát akkor azért nagyon elszaporodik a pontoknak a száma. Itt amikor ezt az ordo n plusz l futási időt leellenőrzöm, hogy tényleg ennyi lesz-e a futási idő, akkor azt itt észre kell venni, hogy a megnövekedett gráf méretében ez ordo n plusz l, tehát tulajdonképpen ez itt ordo n vesző plusz l vesző, ugye a szélességi bejárás ennyiben fut a nagyobb gráfon, de a nagyobb gráf az n vesző mérete, ugye az n vesző az legfeljebb háromszor akkora, mint az n, és az e vesző is legfeljebb háromszor akkora, mint az e. Tehát maga ez a növelő lépés, ez nem rontotta el a lépés számot abban az értelemben, hogy nem fújta föl a gráfot túlságosan. Rendben? Na. Akkor szerintem a hatos az, ami még úgy könnyebben belefér. Ez egy gyorsabb példa. Úgy hangzik, hogy egy n pontú teljes gráf csúcsait kell kiszínezzük csupa különböző színűre, tehát nem sima pontszínezés, hanem csupa különböző színre színezünk egy teljes gráfot, és összesen k nagyobb egyenlő n féle színnel rendelkezésre, de az egyes pontok színe nem lehet teljesen tetszőleges. Minden egyes V csúcshoz adva van a színeknek egy SV listája, és a V csúcsot csak az SV-ben szereplő színek valamelyikére színezhetjük. Adjunk n-szer k négyzet lépésszámú, ordo n-szer k négyzet lépésszámú algoritmust, ami az SV listák alapján eldönti, hogy van-e megfelelő színezés, és hogyha van, akkor talál is egy ilyet. Ez még a maradék 2,5 percbe bőven belefér. Tehát van egy teljes gráf, aminek mondjuk most akkor n egyenlő 5 csúcsa van, és meg van adva összesen k szín, mondjuk most k egyenlő 6, és minden csúcshoz oda van írva, hogy 1-esre, 2-esre, vagy 4-esre, 5-3-asra, vagy 5-ösre, 5-1-2-4, vagy 6-osra, 5-1-3-6-osra, és őt pedig, mit tudom én, 1-esre, vagy 6-osra lehet színezni. És az a kérdés, hogy ki tudok-e választani minden csúcshoz egy színt, úgy, hogy minden csúcs különböző színű legyen. Na, kinek van bármi ötlete, hogy itt mit lehetne kezdeni? Igen?
Nem van, hogy van egy pontunk, tehát egy teljes párosítást kéne csinálni. Úgyhogy fölül van 5 pontunk, alul pedig 6 színű, és akkor minden ponthoz húzunk ahhoz a színhez ért, amilyen színe lehet színezni.
Igen, mi volt ebben a nem jó, amit mondtál? Azon kívül, hogy 98%-a jó volt. Az ötlet, hogy nem teljes párosítást keres, de igen, tehát amiről szó van, ugye, hogy mit szeretnék csinálni? Minden egyes csúcshoz kiválasztani egy színt, úgy, hogy megvannak adva a megengedett színek. Tehát mondjuk most csak így mohón elkezdem karikázni, mondjuk ezt akarom. Ugye ezt úgy tudom elképzelni, hogy megvannak a csúcsok, legyen nekik nevük, A, B, C, D és E. A, B, C, D, E. Illetve megvannak a színek. És csinálok egy olyan páros gráfot, aminek ez a két pontosztálya van. És összekötök egy csúcsot pontosan azokkal a színekkel, illetve összekötök egy csúcsot egy színnel, hogyha azt a csúcsot színezhetem arra a színűre. Magyarul az A csúcs össze lesz kötve az 1-es meg a 6-os színnel, a B 1, 2, 4, a C 3, 5, D az 1, 2, 4, 6, az E pedig 1, 3, 6. No, tehát ezt a páros gráfot felépítem, és ugye azt az egyet kell meggondolni, és ezt nagyon jól mondtad, hogy ami ebben a gráfban a feltételeknek megfelelő színezés, az micsoda? Pont az, hogy minden egyes csúcshoz találjak úgy egy párt, hogy az egy párosítás legyen itt a páros gráfban, tehát semmelyik szint ne használjam kétszer. Nyilván ugye minden csúcshoz csak egy szint akarok találni, tehát ezzel nincs baj, de semmelyik szint nem használhatom kétszer. Tehát a kérdés az, hogy itt létezik-e párosítás, és hát fönt már láttam ugye pont a B2, C5, A1, D6, E3 az egy ilyen párosítás. Amit tehát keresek, az egy olyan, hát lényegében lefuttatom a maximális párosítás kereső algoritmust, és az a kérdés, hogy a maximális párosítás lefedi-e ezt a felső halmazt. Ugye az alsót nem kell, mert lehet, hogy vannak felesleges színeim, ez csak megkönnyíti a helyzetet. A maximális párosítás lefedi-e ezt a felső halmazt. És hát ez pont egy ugye, algoritmussal megtalálható, egy ilyen maximális párosítás. Ez nem baj, hogy nem egy forma számú pontja van a két halmaznak. Jó? Hát szerintem most, amik kimaradtak feladatok, azok is nagyon szépek, kellemesek és jók. A 11-est azt mindenképpen meg fogjuk még legközelebb nézni, jó? Az házi feladat. És szerintem érdemes mondjuk a 8-ast is, jó? 11-est meg a 8-ast meg fogjuk nézni. Legalább olvassátok el, kicsit gondoljátok meg. Jó, mára akkor ennyi, köszönöm szépen a figyelmet. Jövő héten ugyanekkor, ugyanitt. Remélem, hogy veletek.